miután két részletben áttekintettük az okosság erényét, ugyanilyen módon folytatjuk az ókori erényekről szóló elmélkedésünket. Most az igazságosság erényével kezdünk el foglalkozni. Szokás szerint az első részlet arról szól, hogy az ókori görögök hogyan gondolkodtak erről, valamint, hogy hogyan látjuk az Ó és Új Szövetségi Szentírásban ennek az erénynek a megjelenéseit. Mindig, amikor Arisztotelészre gondolunk, akkor nagyfokú csodálat tölt el, mert képzeljük el, hogy egy Krisztus előtt 4. században élő ember, tehát 2500 évvel előttünk élt ember, kinyilatkoztatás nélkül, tehát isteni külön segítségadás nélkül, milyen hihetetlenül árnyaltan és mélyen tudott szisztematikusan gondolkodni mindenről. Többek között az igazságosságról is úgy fejtette ki ezt az erényt, hogy az az igazságos ember, aki mindenkinek megadja, ami jogosan jár neki. Na most kétféle igazságosságot különböztetett meg, az osztó és a kiigazító igazságosságot. El kell képzelnünk azt a korabeli társadalmat, amelyben Arisztotelész élt. Az embereknek egy csekély hányada a szabadok közé tartozott, már máskor is szó volt róla, hogy az emberek többsége ugye rabszolga volt, őket nem érintette az igazságosság világa. Na most a szabadok világában pedig vagy időszakonként valamilyen területeket megszerzett egy városállam, és akkor ugye ezt az új birtokot ki kellett osztani a polisz tagjainak, a szabad embereknek, és milyen alapon osztották ezeket ki, hogy ki mennyire volt érdemes erre a kitüntetésre, hogy új földterülethez juthatott, hogy mennyi áldozatot, mennyi munkát adott ő a közösség életének. De az osztó igazságosság arra is vonatkozott, hogy az államnak a vezetői, amikor különféle magasrangú beosztásokat osztogatnak az embereknek, akkor igazságosan kell lesz megvalósítaniuk, tehát méltó embereket kell a megfelelő helyekre kineveznünk. Ez az osztó igazságosság tehát, hogy mindenki annyit kap a társadalomnak a javaiból, amennyi őt az áldozatos élete és az életvitele által megilleti. A másik, a kiigazító igazságosság Arisztotelész felfogásában pedig a csalás, az erőszak, a lopás esetének a kivizsgálását jelentette. Ugye az igazságtalanság valósult meg ezekben, tehát a bírónak mindig az eredeti állapotot helyre kell állítania. Ez a kiigazító igazságosság. És nagyon fontos látnunk, hogy Arisztotelész felfogásában a bírónak nem az elsődleges feladata az, hogy a büntetés kirója, ki kell rónia a büntetést is persze, de az elsődleges feladata az, hogy az eredeti állapotot kell megfelelő módon helyreállítani. Most ezzel el is jutottunk oda, hogy az ókori görögök felfogása szerint ugye elvben háromféle ember lehet igazságosság, pontosabban lehet az igazságosságnak, mint erénynek a birtokában, de gyakorlatilag csak mégis kettőről van szó. Az egyik az államférfi, aki ugye hivatalt osztogat, a másik a bíró, aki igazságot szolgáltat. De valójában csak ők lehetnek igazságosak, mert tőlük függ, hogy igazságos döntéseket hoznak-e. Az embereknek a hétköznapi életét érintő cserekereskedelem esetén ott is igazságosnak kell lenni, hogy az egyik árut milyen arányos másik árúra cserélik el egymással. De ez mégsem teljesen a saját akaratuktól függ, hogy ez így következik-e be, hanem az aktuális értékviszonyoktól, meg az alkudozási technikájuktól, és ezért valójában őket az igazságosság mint erény nem jellemezheti. Most, hogy ki mennyire felelős a cselekedeteiért, ott is rendkívül árnyaltan gondolkodott ez a nagy ókori bölcs. Azt mondta, hogy amennyiben valaki tudatlanságban okoz kárt egy másik embernek, de a kár egyáltalán nem volt előre látható. Akkor ezt a cselekedetet, vagy ezt a cselekvőt pontosabban, ugye vétlennek kell minősíteni. Akkor is ez a megoldás, hogyha valaki mindenféle rossz indulat nélkül előre nem látható kárt okoz a másiknak. Ez a tévedés esete, ma így mondanánk inkább, hogy ez a gondatlanság. Most, ha valaki tudatában van a cselekedetének, hogy ez rossz dolog, de nem szándékosan csinálja meg, hanem például indulati felháborodásból vagy dühösségből, akkor azt mondja Arisztotelész, hogy a cselekedetet igazságtalannak kell minősíteni, de ebből nem következik az, hogy ez az ember igazságtalan lenne úgy általában. És a legsúlyosabb eset persze az, hogyha valaki tudva és akarva szándékosan okoz kárt a másiknak, akkor a cselekedete is, meg a cselekvő is természetes, hogy igazságtalanság minősítést kell, hogy kapjon. Még annyit fűzzünk hozzá Arisztotelész gondolkodásához, hogy látható belőle az, hogy a korabeli törvényszéki gyakorlat alapján gondolkodik ő az emberi erkölcsről, és mégis sokkal többet adott az utókornak, mint a jog alkalmazásnak a világát. Őnála az igazságosság az egy olyan embert állandóan jellemző habitus, amiből az következik, hogy mindig mindenkivel szemben azt a magatartást és tiszteletet adja meg a másiknak, ami a másikat kellőképpen megilleti. Ezek után térjünk rá a Szentírásnak a gondolkodására. Először nézzük az Ószövetséget. Az ószövetségi Biblia korában élő ember alapvetően másként gondolkodott az igazságosságról. Ugye a görögök számára ez a másik embert érintő, illetve a társadalmat, a közösséget érintő emberi magatartás. A zsidók, az ószövetségi emberek számára ez mindig vertikális vonatkozású viszony. Tehát az ember akkor lesz igazságos, hogyha az Isten minden beavatkozását elfogadja, mert Isten minden beavatkozása csak igazságos lehet, és hogyha az ember ezt befogadja az életébe, és egy másik emberre tekint, akkor ő vele szemben is ezt a segítőkészséget, nagylelkűséget kell, hogy megvalósítsa. Tehát eleve az ószövetségi gondolkodás ugye más horizonton vizsgálta az igazságosságnak a problémáját. Az igazságosságról sokszor beszéltek a próféták eszkatológikus értelemben. Abban az értelemben, hogy majd Isten a messiási korban eljön, és olyan beavatkozásokat eszközöl, amelyek által végképp kinyilatkoztatja igazságosságát, igaz mi voltát, hogy ő jót akar az embernek, a teremtményének. Ezt olvassuk Jeremiás prófétánál a 23. fejezetben, hogy íme jönnek majd napok, mondja az Úr, amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak, királyként fog uralkodni, és okosan cselekszik, jogot és igazságot szolgáltat az országban. Most a babiloni fogság után, ugye Krisztus előtt a 6. század utáni időszakról van szó, ugye egyre inkább módosult, egy kicsit azt lehet mondani, hogy torzult az ószövetségi szentírás felfogása, illetve az embereknek a gondolkodása és magatartása. Az úgynevezett zsinagógai gyakorlatban ugye az igaz ember, az igazságos ember ugye egyre inkább az lett, aki érdemeket gyűjt, aki bőjtöl, aki imádkozik, aki alamizsnálkodik. Tehát az az igaz ember a Krisztus környéki ószövetségi, tehát ószövetség végi világban, ugye, aki jámbor cselekedeteket, érdemszerző cselekedeteket hajt végre, az az igaz ember. Ez ellen érdekes módon ugye fellázadt az ószövetségi, mondjuk úgy, hogy szerzetesi mozgalom, az esszénusok, a kumrániaknak a közössége. És ők azt gondolták, hogy egy ilyen látszat igazság, ami a jámbor cselekedetek alapján kialakul, ez nem elég. Ezt felül kell múlnia az embernek. És ugye tudjuk, hogy kivonultak a pusztába, és ott radikálisan érdemszerző cselekedeteket hajtottak végre. Tehát még aprólékosabb szigorúsággal magukra értelmezték a jámbor cselekedetek mindennapi gyűjtését. Zsákutca volt mind a kettő. A látszólagos igaz volt, és a nagy hőfokú buzgósággal érdemeket szerezni akarás. Ugye mind a kettő olyan végeredményt adott, ami az új szövetségi szentírás felé már nem tudott újabb alapokat adni. Mielőtt azonban az új szövetségi szentírást kezdenénk megvizsgálni az igazságosság vonatkozásában, még egy dologra figyelnünk kell. Izrael, amikor Jézus született, nem volt független ország. Tehát nem az addigi koncepcióban élt a zsidóság, mint régen, hogy például a rabbiknak a jogszolgáltatása is szakrális cselekedet. A rabbik előtt elmondták az emberek a peres ügyeiket, és amikor az ószövetségi írástudó vagy farizeus kimondta az ítéletet, akkor ez Isten ítélete volt. Ez volt az Isten királyság a teokráciában élésnek a látószöge. Mivel Jézus korában Izrael a római megszállók hatalma alatt állt, a jogszolgáltatás természetesen szakkifejezéssel élve, ugye deszakralizálódott, elvesztette szent mi voltát, az Istenre vonatkozó utaltságát, és ebben a világban ugye jelent meg Jézus, és a jézusi világot értelmezte tovább az ősegyház elsősorban, mint látni fogjuk Szent Pál által. Nézzük először az evangéliumi adatokat. Az a szó, ami az igazságosságot jelenti, akár a héberben, akár a görög nyelvben, az az ember igaz mi voltát takarja, és ezért kell mindig inkább életszentség szóra gondolnunk, amikor ugye olyan mondatokat hallunk a hegyi beszédben Jézustól, hogy ha igazságosságotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem mentek be Isten országába. Tehát ha az életszentségetek nem múlja fölül övékét, az övékét, akkor nem mehetünk be Isten országába. És ezért mond Jézus sokszoros jajt a farizeusok életmódjára. Azt mondja, hogy tizedet adtok mentából, ánisból, köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a legfontosabb a törvényben, az igazságosságot, az irgalmasságot és a hűséget. Ezt meg kell tenni, azt nem szabad elhagyni. Tehát amikor Jézus azt a szót mondja, hogy igazságosság, akkor mindig az élet szentségre gondoljunk, arra az emberre, aki Istennel együttműködő, és az Istennel való együttműködésébe bevonja Isten akarata szerint a másik embert. Jézussal kapcsolatban arra is utalnunk kell, hogy ezeket az érdemgyűjtő gyakorlatokat, bőjt, imádság, alamizsna átértékeli a hegyi beszédben. Azt mondja Jézus, hogy amikor imádkozunk, akkor ne az embereknek akarjunk imponálni, hanem Istennek. Ne látszódjon rajtunk az imádság. Azt mondja, hogy amikor bőjtölünk, akkor Istennek akarjunk imponálni. Ne látszódjon rajtunk a testi önmegtagadás. Amikor alamizsnálkodunk, nálunknál szegényebbeket segítünk, akkor ne hivalkodásból tegyük, hanem Isten szeretete kedvéért. Mi a veszély ezekben a gyakorlatokban? Ugye az, hogy ezek látható, a másik ember által látható magatartások, tehát úgy is fel lehet fogni, hogy teljesítmények. és nagy a veszély arra, hogy én a templomba járó ember látom, hogy a szomszédom 100 forintot tesz be a persejbe, akkor én 200-at teszek be a persejbe. Nagy a veszélye annak a szerzetesi közösségekben, hogy ha valaki önmegtagadó életet él, akkor a másik azt felül akarja múlni egy még nagyobb aszketikus gyakorlattal, és így tovább. No, de Jézus nem az imát, a bőtöt és az alamizsnát ítéli el, hanem azt mondja, hogy ezeket megfelelő krisztusi lelkülettel kell végeznünk, és akkor valóban hozzájárulhatnak az igaz voltunk kialakulásához. Az igazi újszövetségi magyarázatot azonban Szent Páltól kapjuk az igazságossággal kapcsolatban. Amikor ugye, ő keresztény üldözőként mondhatni úgy, hogy radikális, ószövetségi gondolkodású emberként ugye, találkozik a damaszkuszi úton a feltámadt Krisztussal, ugye akkor egy pillanat alatt megérti, hogy az ember a saját cselekedetével nem tud igazzá válni Isten előtt. Képtelenség ez. Hanem hogy tud az ember igazzá válni Isten előtt? Úgy, hogy befogadja az életébe Isten cselekedetét. Isten cselekedetének a csúcspontja pedig az, hogy Jézus meghalt és föltámadt. Ezt kell hittel befogadni az embernek. És Szent Pál nem információt közöl, hogy Jézus meghalt és föltámadt. Úgy fogalmaz, ismerjük, hogy Jézus meghalt a bűnösökért, és feltámadt elsőszülöttként a holtak közül. Így már nem információ rajtunk kívülálló üzenet, hanem mi is benne vagyunk. Jézus meghalt, értünk bűnösökért. Én is bűnös vagyok, értem is meghalt. És Jézus föltámadt elsőszülöttként a holtak közül, tehát én is föl fogok támadni az utolsó napon. Ez az az isteni cselekvés, ez a megváltás, amit az embernek hittel kell befogadnia az életébe, és akkor ez a hit majd sokszorosan termést hoz, átalakítja, totálisan átalakítja az ember életét. És így tudjuk fölismerni Szent Pál egyéb kijelentéseinek az ide tartozó igazát. Azt mondja, hogy a Krisztusban megigazultá váló ember már új ember, új teremtmény, mert már meghalt a pogány önző gondolkodása számára, és már újjászületett Jézus kereszt halálában és föltámadásában, tehát a keresztségben. És most már nem is önmagának él az ember, hanem Krisztusban él, sőt, Krisztus él az emberben. És ennek a krisztusi belső embernek növekednie kell bennünk egészen Krisztus mértékének teljessége szerint. És ha így élünk, akkor az életünk már Istenben van elrejtve. Mi következik mindebből, foglaljuk össze. Az, hogy aki befogadja az életébe Isten megváltói, megmentői cselekvését, a megváltás művét, az az ember újjászületik, új emberré tud válni, és lassan-lassan meg tudja érlelni életét az igazi szentségre, az igazi igaz mi voltra. Ezek szerint tehát nem a törvény teszi igazzá az embert, pedig ugye a mózesi törvény, a tóra, az a kinyilatkoztatás első felvonásának kihagyhatatlan eleme. Nem is az ember cselekedetei teszik igazzá az embert, hanem a hit teszi igazzá az embert, és ennek a hitnek, élőnek és cselekedetekben megnyilatkozónak kell lennie. Aki átadja magát ennek a Krisztustól jövő folyamatnak, az tulajdonképpen, mondja Szent Pál, egy gyógyulási folyamatnak adja át magát. Ezt olvassuk a Filippiekhez írt levelében. Akkor tiszták és kifogástalanok lesztek Krisztus napjára, és bővelkedni fogtok az igaz élet Jézus Krisztus által szerzett gyümölcseiben, Isten dicsőségére és dicséretére. Szent Pál szerint, és ez az egyház álláspontja, az igazságosság, az igaz mi volt, egy dinamikus valóság. A hit által működik az emberben, és az isteni életet, az abból következő szent életet bontakoztatja ki az emberben. Megint csak Páltól idézek, Isten kiszemelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet ül majd a világ fölött egy arra rendelt férfi által. Erről mindenkinek bizonyítékot nyújtott azzal, hogy feltámasztotta őt a halálból. A keresztény igazságosság fogalom, amelyről majd legközelebb fogunk tételesen gondolkodni, ebből a bibliai értelmezésből származik. Az igaz voltot az ember csak az Istennel való rendezett viszonyából érheti el, és ezt a rendezett viszonyt kell az embertársakkal is, és a kisebb-nagyobb társadalmi közösségekkel is táplálni. Ebben kell az embernek növekednie és érlelődnie. Befejezésül még egy érdekességre hívom fel a figyelmet. A nyugati nyelvekben, a latin alapján az igazságosság szó, az a jog szóból származik. Latinul a jog, ugye az jus, az igazságosság, az justitia. Tehát a latin nyelvek alapján az ókori Arisztotelész-féle gondolkodás működik, hogy az az igazságos ember, aki mindenkinek megadja, ami jogosan jár neki. És az az érdekes, hogy a magyar nyelv viszont nem a jog szóból eredezteti az igazságosságot, hanem az igaz szóból. Az igaz ember az igazságos ember. A magyar nyelv érdekes módon egészen közel áll a bibliai gondolkodáshoz. Nyelvünknek a szellemisége e tekintetben a kinyilatkoztatott gondolkodásmódhoz nagyon közel van. A görögök csodálatos árnyaltsággal átlátták az igazságosság erényét, de teljesen ember-ember, embertársadalom viszonyban gondolkodtak. Az Ószövetség már kitágította ezt a látószöget, Jézus és a keresztény gondolkodásmód pedig beteljesíti ezt a látószöget. Az Istennel való viszonyból származik a másik emberrel, a közösséggel való viszony, és hogyha rendezett minden vonatkozásában, akkor nevezhető igazságosnak az ember. Legközelebb majd a teológiai áttekintéssel fogjuk folytatni az igazságosság erényéről szóló gondolatunkat.